33. fejezet. Egy hónapnál több múlt, mióta a keresztes csapat, mely Sós Domokos vezérlet alatt Fejér és Veszprém vármegyében legtovább tartá fel magát, a győri püspök és Sitkei Gotthárd által vérontás nélkül szétüzetvén a porhad bevégezetnek vala tekinthető. A király október 18-ára Rákoson országgyűlést hirdetett, a nemesség szokatlan számmal jelent meg a helyen, és úgy látszott, mintha a had után minden előbbi helyzetébe fogna visszajutni. Igaz, a pusztításnak nyomai megmaradtak. Voltak megyék, hol egy úrilag sem állt feldúlatlanul, és 300 nemes családnál több gyászolá a pór által meggyilkolt tagjait. De ez ország, melyet a tatár megjárt, s mely cseh és német szomszédaitól, s néha belviszongások között annyira szenvedett, megszokta-e pusztításokat, és szüntelen hadaink között, hol majdnem kizárólag a nemesség küzdött, nem volt ritka eset, hogy a Rákoson még többen jelentek meg gyászruhában, mint jelenleg. És így nem lehet bámulni, ha a nagyobb rész az ország helyzetében semmit sem talált, mi különös aggodalmakra szolgálhatna okul. Másképp vélekedtek, kik a dolgokat magasabb szempontból tekintve távolabb láttak. Jaj a hazának, melynek fiai egyszer egymás ellen fordíták fegyvereiket. A polgári háború kegyetlenebb minden másoknál. S a Dózsa által vezérlett lázadás, némely történetíró tanúsága szerint több mint 70 000 ember életébe került, és mégis nem ez anyagi szenvedések, nem egyes városok és falvak füstölgő romjai, nem a veszteség, melyet egyesek a szomorú időkben szenvednek, teszi azoknak fő átkát. Az egyes küzdők sírhantjait elsimítja az idő, a városok fölépülnek, szorgalom és nyugodtabb napok új jólétet teremtenek, szóval, amit a polgári háború elvett, azt idővel elfelejtik, de nem az, mit maga után hagyott. A gyűlölség, mely, mint a sértő nyílnak töredéke, a látszólag begyógyult sebben bennmarad és szünetlenül fáj, és ha évek után is végre mindig kigyúl és új veszélyeket okoz, a gőg a győzőben, a legyőzöttben titkos bosszúvágy, gyanú és bizodalmatlanság minden oldalról, ezek azok, miket a győzelem vagy békekötés eligazítani nem képesek, és a viszálkodásnak elhintett magvai előbb-utóbb megtermik átkozott gyümölcseiket. Mint a családi kötelékek feloldhatatlanokká válnak, ha azokat hosszú egyetértés emlékei erősíték, és a megelégedés, melyet házi körünkben találunk, nem annyira egyes élvezettel való pillanatokban, mint inkább azon biztosságokban fekszik, hogy boldog és keserű napokban milyenktől elhagyatni nem fogunk, így van ez a nemzetek életében is. A haza és család hasonló alapokon nyugszanak. Szeretet nélkül se egyik, se másik nem állhat fenn. Vannak pillanatok, midőn a szeretet egész lelkesedése szükséges mindkettőjüknek, hogy a fölöttük átvonuló fergetegnek ellenálljanak. És a család és nemzet, mely e pillanatokban keblében a szeretet szikráját nem találja, a család és nép, menél a környező vihar e szikrát lángokra nem gyullasztja, veszni fog. A sors néha megkísérti emberi viszonyainkat, s miben semmi isteni nincs, azt, mint a létre érdemtelent, elsodorja hatalmas karával. De fellengző érzemények, melyekkel családok és népek az őket környező veszélyeknek ellenállanak, nem elégségesek arra, hogy fennállásukat biztosítsák. Azon érzemény, mely bizonyos körülmények között szenvedélyé nem válhatik, nem érdemli meg, hogy szeretetnek neveztessék, és ez éppen úgy áll a haza, mint minden másnak szeretetéről. De a szenvedélynek pillanatai rövidek, s valamint az épületnek, hogy fennálljon a grániton kívül, melyből falai rakadtak, vakolatra van szüksége, úgy a szeretet látszólag gyönge és becstelen, de mindent betöltő ragasszal köti össze az embereket. És ha az emberi nem történetein végig tekintünk, látjuk, hogy nem annyira egyes nagy pillanatok emlékei, mint inkább ezen soha meg nem ingatott összefüggés az, mi a nemzeteket erősekké teszi. De ha ezen összefüggés egyszer megingattatott, az épületnek alapjai megrendültek, s kőtől válik, a nyomás, melyet a felsőbbek az alsóbbakra gyakorolnak, egy ideig fenntarthatja az egészt, de ami nem belső összefüggésnek, hanem csak egyensúlynak köszöni fennállását, feldől az első csapás alatt. Ilyen volt hazánk helyzete Dózsa lázadásának elnyomása után. A magyar jobbágyok későbbi viszonyai nagy részben azon törvényekből fejlődtek ki, melyeket az 1514-i országgyűlés a lázadás büntetéséül alkotott. Azonban csalódik az, ki azért a jobbágyok állapotát Ulászló kormánya előtt e hazában rendkívül kedvezőnek tartja. Mint minden olyan országban, amelynek belviszonyai rendezetlenek, és a gyöngébb az erősebbnek önkényétől függ, úgy a középkornak vas századai alatt a földművelőnek sorsa szomorú vala e hazában. Ha végig tekintünk törvényeinken, melyekre a római jognak kevesebb hatása valamint a középkorban más nemzeteknél, a szolgaság eszméjét nem találjuk bennük úgy rendszeresítve, mint szomszédainknál. Azon kívül a viszony, mely úr és szolga között létezik keleti népeknél, sokkal emberiebb. S miután a kegyetlenség a magyarnak hibái közé sohasem tartozott, eldődeink is hihetőképp szelídebben bántak jobbágyaikkal, mint akár német, akár szláv szomszédaik. Ha azonban a földművelének állapota általán kedvezőbb, valamint máshol, voltak számos kivételek is, és számos törvények, melyek a jobbágyok erőszakos elhajtása, a dézsmaszedők és vámosok kihágásai és egyéb zsarolások ellen hozattak, eléggé bizonyítják, hogy ilyen esetek a ritkaságok közé nem tartoztak. Hogy a jobbágyok állapotja e hazában kedvező nem volt, azt összes törvénykönyvünk eléggé bizonyítja. Nem szándokunk ehelyen e nagyfontosságú tárgyról bővebben szólani, csak azon egyre legyen szabad olvasóinkat figyelmetessé tenni, hogy a jobbágynak szabad költözködési joga, mely tőle állítólag csak Dózsa lázadása után vétetett el, már sokkal előbbi időkben nem volt oly általánosan elismerve, amint azt sokan hiszik. Ha a jobbágyoknak szabad költözködési joga az említett esztendőben elismerve lett volna, Ulászlónak 1496-ban kiadott parancsának nem lenne semmi értelme. Azonban bármennyire súlyos volt is a jobbágyok helyzete Dózsa lázadása előtt, a bajnak általánosságát nem gyanítá senki. A nemesség fényüzésével évről évre növekedtek a jobbágyok szenvedései, de az egyes jobbágy legörnyedve terhe alatt csak ura kegyetlenségének tulajdonítá szenvedéseit. És jobb idők reményében hallgatott, meggyőződve, hogyha szólna is panaszai, melyeknek okát mások nem ismerik, visszhang nélkül maradnának. Csak midőn a keresztes had a jobbágyokat az ország minden vidékeiről összegyűjté, akkor győződtek meg nyomoruk egész nagyságáról, akkor látták, hogy mit eddig kivételes állapotnak tartottak az általános, az a jobbágyok rendes helyzetét képezi, és a gyűlölség, mely eddig egyes zsarnok ellen fordult, most fegyvert adott kezeikbe az egész nemesség ellen. Ez az, miáltal a porhad e hazára oly károsan hatott. A gyűlölség úr és jobbágy között előbb egyesekre szorítkozott, most egész osztályok álltak fegyverben egymás ellen, és a legnagyobb ildomosság és igazság szeretet alig lett volna képes a nemzetben történt nagy szakadást ismét helyrehozni. És kitől várhatnók ezt honunk akkori viszonyai között? A trónt Ulászló foglalta el, de látszólag csak azért, hogy e hazában más királynak helye ne legyen. Gyönge kezei az ország különböző osztályai között a mérleget fenntartani képesek nem valának, és a nemesség győzelmét csak a jobbágyok még nagyobb elnyomására akará használni. A parasztok kevés vagyona kárpótlás fejében szedetett el. Azok is, kik a lázadásban semmi részt nem vettek, puszta gyanúból, sőt, néha bosszúvágból a legkegyetlenebb módokon kínosztottak. Mint a jobbágyok előbb csak szívtelen urak jószágain szenvedtek, az most törvény által általános szabályul állítatott fel. Meg kellett büntetni nem csak azokat, kik a lázadást elkövették, de örök szolgaság által a jövő ivadékot is. Szóval a nemesség elkövetett mindent, hogy a jobbágyok sorsa tűrhetetlenné váljék, és oda jussunk, hogy parasztjaink csak nem irigységgel tekintsenek azon tartományokra, melyek a török rabigájába jutottak. Mit lehetett várnunk ilyen viszonyok között, ha e haza külső ellenség által megtámadtatik? Ki az oszmánok helyzetét figyelemmel tekinté, meggyőződött, hogy a pillanat közel áll, midőn a magyar létért fog megküzdeni ellenével. S mi váljék nemzetünkből, mely magát éppen e pillanatban hatalmának fő támaszától megfosztá, és hol egy osztály a néptől elvőn mindent, minek védelme a küzdelem eredményét ránézve érdekessé tevé. Ezen veszélyen kívül, melyet csak az nem gyanított, kit szenvedélyei elragadtak, voltak más viszonyok, melyek a mélyebben látók aggodalmait még inkább növelik. A lázadás csak nem a király közbeni járása nélkül nyomatott el. Legalább a közvélemény kizárólag Zápolyának tulajdonítá ez érdemet, és természetes, ha ezáltal Ulászló még nagyobb megvetésbe süllyedett. A hatalmas vajdának befolyása pedig hasonló arányban nőtt, mi a király barátai előtt minden lehető veszélyek legnagyobbikának tartatott. Zápolya ellenei által régóta trónköveteléssel vádoltatott. E vád mennyire volt igazságos Ulászló kormánya alatt, mennyire állt az, hogy Zápolya maga, mint mondatott, minden törekvését a korona elérésére fordítja, azt nehéz volna meghatározni. Hogy azonban ő, kit szülei e szerepre neveltek, kinek nővére a lengyel koronát visel, és ki külső hatalmától a trónhoz oly közel látta magát, e gondolatoktól egészen idegen nem maradhatott, az nem szenved kétséget, és természetes, amidőn Zápolya hívei nagyra vágyó szándékait csak nem nyíltan hirdették, a király barátai a vajda hatalmának növekedését látva őt mindenre képesnek gondolák. Maga Ulászló élete nem látszik biztosnak. Kevés nappal az országgyűlés megnyitása előtt hajnalkor az ablakon át a király szobájába lövés történt. A király éppen a templomban volt, és így nem sértetett, de a golyók helye, mely ágya fölött megtaláltatott, mutatá, hogy a merény élete ellen irányoztatott, és kevesen voltak, kik annak titkos okozóját ne Zápolyában keresték volna. Hisz a nemesség csak nem nyíltan zúgolódott a király tehetetlensége ellen. Naponként elmondatott rákosom, hogy e haza csak Zápolyához hasonló fejedelem alatt gyarapodhatik, és Ulászló halála a vajdán kívül nem fekhetett senkinek sem érdekében. A vád annyira bizonyosnak látszott, hogy a király ám bár sokaktól felszólítva az elkövetett merény iránt minden vizsgálódást elmellőzött, jobbnak tartva annak elkövetője titokban marad, mintha a bűnös kinyomoztatván büntetlenség által a királyi hatalom tehetetlenségének egy új bizonyítványa adatik. Mindazok, kiknek a haza, a királyi családnak jövője, szívükben feküdt nehéz aggodalmakkal tekintének a jövő elébe, és úgy látszott, mintha a nemessége csak azon 12 000 fegyveresből álló cseh hadsereg tartóztatná vissza, melyet a Münsterbergi herceg Bakács felszólítására Buda felé vezetett. Csak Ulászló tartá meg egykedvűségét, sőt úgy látszott, mintha veszélyes helyzete még inkább növelné tehetetlenségét. Azon pontra jutott, midőn dolgain saját meggyőződése szerint semmi sem segíthet többé, és csak nem jobban érzi magát kétségbeesett helyzetében, mely természetes tunyaságának, mint egy mentségéül szolgált. Itt találjuk őt most is, midőn történetünk végéhez közelítve a szerencsétlen királyt még egyszer fölkeressük. Ugyanazon szobában, ahol őt történetünk kezdetén láttuk, ül most is szokott helyén, csak hogy házi ruháját bő bársony és elől aranyboglárokkal ékesített zekével cserélte fel. Látszólag megvénult s meghízott arcának kifejezése nem változott, csak hogy azon még több tehetetlenség volt kifejezve, mint mikor őt utolszor láttuk. A király előtt Bakács és Bornemissza áll, látszólag fölgerjedve mind a kettő. Ám bár hosszabb ideig hallgatnak, észrevett, hogy a királyt valamire bírni igyekeztek, és fáradtságuk nem sikerült. Felséges uram, szólt végre Bakács. Legfeljebb egy fél óra múlva a tanács itt lesz. Felségednek el kell magát valamire határozni, és ha rendek kívánatainak enged, mindennek vége van. Miután a nemesség nagyobb része az Erdély vajdával tart, a királyi hatalom támasza a népben van, és a rendek ennek megsemmisítését kívánják. Nem csak Bornemissza őnagysága, hanem a pápai követ, a lengyel király, kinek levelét tegnap átadtam, a münsterbergi herceg, szóval mindazok, akiknek felséget jövője szívükön fekszik velem, erészben egy véleményben vannak. Felséget saját és gyermekeinek jövőjét tartja kezében. Hát mit tegyünk? Sóhajtozott a király, az összes ország határozatainak nem állhatunk ellent, de az, mire felséget helyben hagyása kéretik, nem az összes ország határozata, szólt közbe Bornemissza. Az ország nevében Zápolya pártja szól, és felséged nem egyes párt, hanem a nemzet királya. Mit ér, ha a nemzet eltűri, hogy egyes párt az egész nevében szóljon, mondta a király az előbbi hangon. Minden becsületes ember felségethez áll, biztatá Bornemissza. Az összes egyház mélyen sértve érzi magát a rendek határozatai által, amelyek függetlenségét megsemmisítik, jegyzé meg Bakács. Felséged minden püspök közremunkálására számíthat. A nemesség egyrészt alig tűri a főurak zsarnokságát, s első jelre föllép ellenük. Maguk a főurak sem értenek mindenben egyet Zápolyával, és sok van közöttük még Bátori István is, kik ha a király és Vajda között összeütközés támadna, nem fognának megfeledkezni kötelességükről. Ulászló minden felelet helyett felsóhajtott. Ismét hosszabb hallgatás lőn. Bakács szeme megvetéssel függött a királyon. Felséges uram, mondá Bornemissza kérő hangon, csak most lépjen fel határozottan, csak ne lennének annyira fölgerjedve, szólt a király. Éppen fölgerjedés pillanataiban szükséges a szilárdság. Ki vészek között csak egy percig enged, megdöntetik. A csesereg felséged rendelkezésére vár. 12 000 fegyveresből áll, és vezérük a münsterbergi herceg mindenre kész. A bívornak ő eminenciája szintén nagyhatalomról rendelkezik. Minden csekélységem mellett nem állok készületlenül magam sem. Bátori István csak alkalomra vár, hogy magát a lealázó kötelezés alól, mert ez Zápolya által kényszerítetett fölmenthesse. A királyi hatalom megállapítására több eszköz sohasem volt kezünkben. Zápolya pártja inkább gyanítatá végszándékait, hogy sem számos ellenei ne támadtak volna. Azoknak, kik őt eddig felséget ellen pártolák, nem az van a szándékuk, hogy őt maguk fölébe emeljék. Bátran fölléphetünk. A király csak nem borzadással hallá hatalmas eszközeinek elszámlálását. Istenem, mondta, hát ismét fegyvert fogjunk saját jobbágyaink ellen. Nem leend rá szükség, szólt megnyugtatólag az előbbi, ha felséget királyi jogainak védelmére elhatározott szándékot mutat, a legbátrabbak is önként felhagynak követeléseikkel. Ulászló hallgatott. Bornemissza szavai után arcán egy pillanatra több elhatározottság látszott, de a jövőben visszatért tehetetlenségének szokott kifejezése. Hidd el, János, mondta végre felsóhajtva, legjobb, ha nyugodtan eltűrjük, mit megváltoztatni hatalmunkban nem áll. Bénebb vagyok, és betegebb, hogy sem a rendekkel küzdelembe ereszkedjem. Tegye ezt, fiam, de nobis domine pacem in diebus nostris. Bornemissza szemei mondhatatlan fájdalommal fügtek urán. Bakács felindulva ennyi gyöngeségen szólni akar, de Bencel lépett a szobába, ki a nádort, és az összes tanácsot bejelentve a király nem kis megelégedésére e kínos beszélgetésnek véget vetett. A király késznek nyilatkozott elfogadásukra, és a jövő pillanatban egymás után mélyen meghajtva magukat a király előtt, a bejelentettek léptek a szobába. Miután a bíbornok és bornemiszta szokott helyeiket a többi tanácsnokok között elfoglalták, és azok a király széke körül félkört képezve megálltak, egy percig csendlőn. Nem fogjuk az egyes tanácsosok nevét és címeit elsorolni. Zápolyán és Bátori Istvánon kívül, kik utolsó időben a várostól távol voltak, s most szintén megjelentek, ugyanazok, kiket a királynál már egyszer láttunk, csak hogy föllépésükben a jelen pillanatban több méltóság, a király irányában több kevésség, sőt, csak nem megvetés vehető észre. A veszély, mely a porlázadás kitörése után mind e hatalmasokat fenyegeti, elhárítatott. Csak bosszú, csak a jövő biztosítása forog kérdésben, és ezekre nézve az annyi pártokra szakadt tanács teljesen egyetértve jelent meg királya előtt. Ki a hatalmasok során végignézett, arcuk kifejezéséből látta, hogy nem annyira tanácsokat, mint rendeléseket jöttek közleni, és a király maga legjobban érezve helyzetét csak nem egykedvűséggel várta a nádor megszólítását. Felséges uram, mondta ez méltósággal, 32 napja, hogy az országgyűlés felséged meghívására az ország jelen szomorú helyzete fölött tanácskozandó összegyűlt. Ideje, hogy annak eredményei közhírré tétetvén a nemesség ismét eloszolhassék. Eléggé szenvedett a nemesség az utolsó gyászos történetek által. Méltó, hogy legalább azon terhektől kíméltessék meg, melyek rejá a jelen országgyűlés által oly súlyosan háromolnak. S felséget ki legjobban tudja, hogy a királyi trón biztossága a nemesség jólétével és gyarapodásával válhatatlan kapcsolatban áll, maga sem kívánhat egyebet. Úgy van, jól van, szólt fejét hajtogatva Ulászló. Mi magunk se kívánunk egyebet. Bakács ajkai körül csak nem észrevehető gúnymosoly lebegett. E nézetekből kiindulva, folytatá nádor, felséget hív tanácsa azon egyes kérelmeket és javaslatokat, melyek az ország rendei által felséged elébe egyenként terjesztettek, s általa valamint hív tanácsa által is igazságosaknak és célszerűeknek találtattak, a fölvett szokás szerint egy egész beszedé össze, és azt azon kéréssel terjeszti felséged elébe, hogy az egészet szokott bölcsességével még egyszer megvizsgálván helyben hagyni, és annak a szokott formában ünnepélyes kiadására a kancellárt utasítani méltóztassék. Felséged engedelmével a kancellár fel fogja olvasni javaslatunkat. Az irományon, melyet ezennel helyben hagyása alá terjesztünk, csak még a felséget parancsára rejáfüggesztendő nagy pecsét hiányzik. Helyes, helyes! Mondta a király az előbbi motorban. Olvassuk el! S miután a nádor Ulászló engedelmével széket foglalt, s Bakács ugyanazt tevé, Szatmári azon dekrétum olvasásához fogott, mely Ulászló 7. dekrétumának neve alatt törvénykönyvünkben maig fenntartatott. Nem fogjuk követni az olvasót, ki a törvényt, melyet bosszúvágy alkotott, és melynek rendeletei önzés által védelmezve századokig fennállódtak, nem olvasta, ki a túlzást, melyre egy felbőszült arisztokrácia követeléseiben vetemethetik, nem ismeri, és ki csak a fellázadt pór kegyetlenségétől undorodik el, vegye kezébe törvénykönyvünket, és olvassa végig e dekrétumot. Mi csak valószínű dolgokat akarán írni, és az, mi e cikkekben áll, a valószínűség, sőt a hihetőség körén kívül fekszik. Minden megyében az alispáni szolgabírák mellé 12 nemesnek választása rendeltetik, kikre az elnyomott lázadás alatt történtek megbosszulása bízatik. E vérbíróság hatásköre csak ahhoz hasonlítható, melyet a francia forradalom vértörvényszékei elébe szabott. Ő ítél az egyes nemesek kárai fölött, ő szerez nekik a parasztok vagyonából elégtételt. A vétkeseket ő állítja törvényszék elébe, hogy mint a törvény rendeli, halállal büntettessenek. Ő készít lakstromokat mindazon nemesekről, kik a lázadás alatt a jobb ágyok részéhez álltak, és kinek neve a bírák kénye szerint éjjel a stromba fölvétetett, a száműzött és jószága bárki által megszerezhető. E bíróság határozatairól nincs fellebbvitel. A törvénynek egy célja van az, hogy semmi bűnös büntetését ki ne kerülhesse. Minden, ami ezt hátráltathatná, mellőztetett. És még a büntetés, ha bár a legkegyetlenebb sem elégíték ki a nemesség bosszúvágyát. Néme esetekben nem csak a gonosztevő maga, hanem annak utódai sújtatnak és kimondatik, hogy bizonyos gonosztettek elkövetőinek gyermekei és minden ivadéka örök időkre nem csak falusi bírói és esküdti hivatalt nem viselhetnek, hanem még azon kedvezésből is kizáradtak, hogy valaha a király vagy más úri házban szolgálhassanak. Ha pedig így gonosztevőnek nem lennének gyermekei, hasonló büntetés mondatik a szülékre, hogy a törvénynek semmi esetben ne hiányozzanak áldozatai. Sőt, a törvényhozó kimondja ítéletét az egész osztály fölött, mely közül sokan a lázadásban részt sem vettek, és örök szolgaságra kárhoztatja az ország minden jobbágyát, mintha magát csak úgy érezhetné biztosnak e hazában, ha maga mellett mindent megsemmisített. Ulászló nyugodtan végighallgatta az olvasást. Egyes cikkelyeknél, melyek egyenesen hatalma korlátozását célozák, minő például az valahogy jövedelmeiről tanácsa megegyezése nélkül ne rendelkezhessék, vagy hogy azok közül, kik a lázadásban részt vettek királyi kegyelem által senkit a büntetés alól föl ne menthessen, a király arca a szokottnál még szomorúabb kifejezést vett föl. Ott, hol a törvényjavaslatban János Vajda érdemei említettek, és számára különös kedvezések köttettek ki, egy percig neheztelése vala észrevehető. De közönségesen minden cikkely után a király helyben hagyólag fejét hajtva beenejt mondott, és mikor az olvasásnak vége vala, némán ült székén, mintha a hallottakat már elfeledte volna, és az egész őt nem is illetné. Egészen másképp hatott a jelenet Bakácsra. Az olvasás közt főképp azon cikkelyeknél, melyek egyenesen ellene céloztattak, minők például, hogy nemtelenek ezentúl főbb egyházi hivatalok viselésére képesek ne legyenek, vagy hogy minden egyes csak egy javadalmat tarthasson meg, arcán a legnagyobb indulat valaki fejezze, mindenki észrevevé, hogy alig mérsékelheti magát. Midőn a kancellár elhallgatott, Bakács fölkelt, és indulatában csak nem remegő hangon kijelenti, hogy amennyiben ő felsége megegyezését a jelen törvényekben kijelentené, ő saját részéről felsőbb határozatainak ellenszegülni nem akar. Ő felsége már kijelenti helyben hagyását, szakítá félbe több hanga szólót. Ulászló helyben hagyólag integetett fejével. Ha ő felsége megegyezik, folytatta az előbbi méltósággal, én, mint mondám, saját részemről jobbágyilag hódolok parancsolatainak. Mint a pápa őszentségének legátusa azonban, és mint a magyar egyház feje, saját és minden püspökök nevében ellent mondok mindennek, mi e törvényekben az egyház jogaival ellentétben áll, és egyházi személyeket, ha bár bűnösök volnának is, világi hatóságok alá vet. Fel fogjuk jegyezni az ellentmondást, szólt csak nem megvetéssel Pereinyi. Ám bár az egyházi férfiak talán jobban tennék a biztosságukat büntelenségükben, és nem külön törvényhatóságokban keresnék. Nem szándékom vitatkozásokba ereszkedni, mondta a bíbornok büszkén. Miután ő felsége a tanács által készült törvényjavaslattal megegyezését kijelentette, és annak kiadását a nagypecsét alatt elrendeli, nincs egyéb hátra, mint hogy e parancsolatot teljesítve a rákosan összegyűlt nemességet a legfelsőbb elhatározásról tudósítsuk. Ő felsége hív tanácsának még egy kérelme van, szólt Perényi szintén fölkelve székéről. A münsterbergi herceg és ő felségének cseh serege még mindig az országban vannak, sőt úgy látszik, mint azoknak elbocsátására még semmi készületek sem történtek volna. mint hogy pedig eseregre a jelen körülmények alatt semmi szükség nincs, és a béke helyre állván ennyi idegen fegyveres az országnak csak terhére lehet. A tanács minden cseh és morvahadak eltávolítására bátorkodik ő felségét emlékeztetni. Ez új követelésnél Ulászló látszatos zavarban hallgatott, helyette Bakács felett. Ő felsége e részben velem közlötte szándékait, mondta határozottan. És azok abban állanak, hogy a Münsterbergi herceg seregeivel együtt jelenleg az országban maradjon, minek célszerűséget kétségen kívül nagyságtok is át fogják látni, ha meggondolják, hogy az ország nyugalma külsőleg ugyan helyre állt, de egy nyugalom fenntartása csak úgy remélhető, ha a közhatalom minden lázadás elnyomására készen áll. Hogy ezt elérjük, cseh seregekre szükségünk nincs, mondta a kalocsai érsek. Mi magunk együtt fogjuk tartani hadainkat, s amennyiben azok elégségesek nem lennének, az erdélyi vajda őnagysága seregeivel együtt még az országban maradhat. Kár volna őnagyságát annyira terhelni, szólt csak nem gúnyoló hangon Bakács. Főképp miután a cseh sereg az esztergomi érsekség jószágain és költségén tartatván az országnak semmi terhére nem lesz. A király helyben hagyólag intett fejével, s miután röviden kijelenté, hogy a bíbornok saját szándékát fejezé ki, a tanácsot azon kéréssel bocsátá el, hogy a törvényeket, melyekre megegyezését kijelenté, a Rákoson minél előbb hirdettesse ki. A király Borremisszával és a bíbornokkal ismét magára maradt. Egész magaviseletében a legnagyobb levertség vala észrevehető. Szegény nép. Szegény, szerencsétlen nép, mondá két kezével takarva szemét. Örök szolgaságra kárhoztatnak, s te nekem fogod tulajdonítani szenvedéseidet. Borremisza szemei mély részvéttel fügtek, uram. Bakács hideg, csak nem megvető sajnálattal nézett le rá. Csak a király nehéz fohászai szakíták félbe a hallgatást. Ami történt, vissza nem vehető többé, mondá végre Bakács megnyugtatólag. Gondunk lesz, hogy belőle felségedre és magas családjára kár ne háromoljék. Ne fáradjanak, sóhajtott Ulászló, szemeit szomorúan a szólóra függesztve. Rajtunk nem segíthet senki. Meglátja eminenciád, még azt sem fogják tűrni, hogy cseh seregeink az országban maradjanak, egészen saját hatalmukba akarnak keríteni, hogy egészen rabjuk legyek. El kell tűrniük, szólt Bakács méltósággal. Nyúljanak erőszakhoz, ha mernek, csak az hiányzanék még. De mi elvárjuk megtámadásukat. Bízza magát, felséged, rám. A trónnak támaszait az országban nem kereshetjük többé. A külföldön fogjuk feltalálni azokat. Kuszpénián tegnap este titkon ismét megérkezett. A császár, ha lehet, még forróbban óhajtja az összeköttetést felségeddel, mint azelőtt. Kész a legkedvezőbb feltételekre. Majd meglátjuk, e büszke urak, kik szabadon választott királyukat tisztelni nem tudták, a német császár szövetségese előtt nem hajtják-e meg fejeiket. Estve, ha felséged megengedi, a császár követével idejövök. És ezzel Bakács meghajtva magát távozott. Ulászló szomorúan nézett utána. Boldog férfiú, mondá sóhajtva. Ő még küzd. Én rég lemondtam minden reményről. Ó, János, én nagyon szerencsétlen vagyok. Ha majdon nem leszek azok, kik e sorsra juttattak, talán maguk is megbánják tetteiket. Borremisza, akihez e szavak intéztettek, mélyen meghatva hallgatta a király panaszait. Felséges uram, mondta végre elragadva fájdalma által, vaj ha azok miatt, mik e hazában most történnek, nem lenne senkinek oka bánkódni, mint azoknak, kik a jelen szerencsétlen állapotot előidézték. Vaj ha a büntetés épp oly igazságos fogna lenni, minő elkerülhetetlen. Isten mentsen, hogy valakinek rosszat kívánjunk, sóhajtott a király, kinek szemei könnyekbe lábadtak. Felséget szenvedései, meg lesznek bosszulva, folytatás előbbi szenvedéllyel. A haza, melynek népe törvény által örök szolgaságra ítéltetett, a szabad nemzetek sorából ki fog töröltetni. Jaj nekünk, kit arra születtünk, hogy a világtól búcsút véve, nem kívánhatunk egyebet, mint hogy utódaink megvetéssel tekintsenek vissza századunkra, és hosszú szenvedések után végre átlássák egész gyalázatunkat. Bornemisza szemében könnyek ragyogtak. Ulászló bámulva nézett rá, szólni akart, de ő sietve meghajtá magát, és a legnagyobb fölgerjedésben távozott. Boldog Isten, sóhajtott Ulászló, ha mindennek én volnék oka, nem akarám-e boldogítani népemet? Nem tettem-e mindent, mit tőlem kívántatott? A király ismét kezével takarta arcát és zokogott. E könnyek által megnyugtatva érzi magát. Egyedüli bizodalmam Istenben van, szólt végre, midőn körültekintve magát Vencellel egyedül látta. Imádkozzunk, talán a gondviselés mindent jóra fordít még. S Ulászló elővevé ima könyvét, s ez ájtatos foglalatosság között úgy látszik megfeledkezett gondjairól. Arca ismét közönséges egykedvű kifejezését vevé fel, és csak az imádkozónak egyhangú mormogása, néha egyes fohászok, melyekkel Vencel urára tekintett, szakíták félbe a hallgatást, mely a palotájában elhagyott király körül uralkodott. Hagyjuk magára őt. Az általános feloszlás, mely a porhad elnyomása után mindig ijesztőbb jelenségekben mutatkozott, s mely a nép tömlöcévé változott hazát, szükségképp vesztéhez vezeté, leírni a történetíró feladatához tartozik. Mi egyesek történetét írjuk le, térjünk vissza feladatunkra. Ártándi Pál és Ruzsina helyzetét olvasóink legnagyobb része közbenjárásunk nélkül is kitalálhatja. Ruzsinak itt annyi kiállott veszélyek után gyöngélkedő egészsége egy ideig Temesváron tartott, kevés nappal Dózsa halála után lényével együtt Budára tért vissza, hová őt nem sokára jegyese követte. Apja halála fájt szívének, de miután annak szörnyű körülményei tőle eltitkoltattak, és azt gondolja, hogy apja a csanádi ütközetben kapott sebek következtében végzi életét, a szelíd bánat komolyabbá tevé, de nem keseríti el a boldogságot, melyel a szerelem és azon bizonyosság tölté lelkét, hogy az kedvese által teljes mértékben viszonoztatik. És Pál nem érte el minden kívánatait, nem bírta-e az ország legszebb hölgyének szerelmét, nem fog-e éppen e szerelem által azon családok körébe emelkedni, kik e hazában akkor minden befolyást és dicsőséget egymás között megosztottak? Nem látta-e tiszteltetni és irigyeltetni magát mindenki által? Nem tudta-e, hogy neve az egész hazában magasztalással említetik? És ennyi szerencse között Klári emléke Pálhoz hasonló lelkületnek nem ronthatá megelégedését. Száleresi Mihályt a tömlözből szabadon bocsáttatott, eltűnt, és mint zápolya felmentő levele rendelé hihetőképp régen az országon kívül kóborolt leányával. A viszonyt, melyben Pál ez utóbbihoz állott, Bornemiszán és Farkason kívül senki sem ismeri. Amaz Fruzsina ez ura kedvéért hallgatott. És ha a szerencsétlen polgár neve Ártándi Pál előtt néha említetett, ez csak azért történt, hogy az ő és főképp Fruzsina nagy lelkűséget dicsértessék. A világ nem ismeri az indokokat, melyek Pált arra bírák, hogy Száleresi szabadságáért fáradjon, s midőn az, mit ő és kedvéért Fruzsina, ki Temesvárot zápolyát szintén Száleresi szabadságáért kéreté, tettek, közhírré jutott, az emberek nem győzék magasztalni a nagy lelkűséget, melyel mind a ketten magukat ez alkalommal is viselték. Pál megvan a győződve, hogy könnyelműségét nem fogja senki megtudni. Megbánta tettét, és mit tegyen egyebet. Fényes jövőjével foglalkozva meg akart feledkezni mindenről, ami múltjában keserű vala, és csak nem egészen elérte célját. Ártándi Pál és Telekdi Fruzsinánál a közvélemény szerint szebb és boldogabb pár a hazában nem vala. Kell-e különösen említenünk, hogy kik hozzájuk legközelebb álltak, az öreg Ártándi Tamás és Bebek Katalin magukat boldogoknak érezzék, s az utóbbi ki Fruzsinánál anyja helyét pótolám, miután Temesvárról Budára visszatért, kedves növendéke minél fényesebb kiházasításán törte fejét. Telegdi halála nem engedi, hogy leányának lakodalma még az országgyűlés alatt tartassék. Hogy azonban a kedvező alkalom mennél az egész ország főbb nemessége a ház örömében részt vett, el nem ulasztassék, Bebek Katalin legalább a készfogót akará ünnepélyesen megülni az országgyűlés vége előtt, és aznap, melyen Ulászló a tanács által elébe terjesztett törvényeket kénytelenül elfogadá, az ország főbb nemességét Telegdi palotájában találjuk egybegyűlve. Mint hogy a nehéz csapás, mely a családot érte, zenét és más zajosabb örömeket kizárt a vendégek számára, Bebek Katalin állítása szerint csak egy kis barátságos vacsora készítetett, mások úgy vélekedtek, hogy pompásabb lakoma évek óta nem tartatott Budán. Az udvaron és a ház földszinti részében az urak kíséretébe jött csatósok és hajduk lakomáznak, kiközött Polgár Tamás új vörös nadrágban spentében a nagyságos Telegdés Bebek kisasszonyok megmenekülésének történetét adja elő. A felső termeket a legfényesebb társaság tölti el, és bármi nagy a ház, számos szobáiban alig férnek el az asztalok, és a háziasszony mégis nehéz gonddal jár körül, nehogy valaki vendégei közül hely nélkül maradjon, míg végre 6-kor a vacsora szokott órája eljövén valamennyien asztalhoz ültek. És mint jóra való magyar házban illő, néhány szék a véletlenül megérkezettek számára még üresen maradt. Ekkor Bebek Katalin visszatért a főterembe, és a nádor és zápolya között foglalva helyet, egészen anyai és házi asszonyi örömeinek engedi át magát a boldog mátka is a nem szűnő sorban egymásra következő tálak láttára. Nem fogjuk leírni az ünnepét és a vendégek fényes öltözeteit. Ollósi ki a lázadás után Budára visszatért, s anélkül, hogy valaki által tette iránt kérdőre vonaték, előbbi mesterségét folytatá. Bebek Katalin emlékétől lelkesítve ez alkalommal csodákat művelt, és a vőlegény bíbor dolmányában felülmúlta minden előbbi műveit, de kifogytunk az időből, nem ereszkedhetünk többé részletekbe, és eznap az egész társaság oly kizárólag a szép pár által vala elfoglalva, vagy Bakács örökre dicső szabójának remekei, még a vendégek között sem találák azon méltánylást, melyre érdemesek volának. Nagysád csak ugyan boldognak érezheti magát, szólt a nádor az ebéd vége felé Bebek Katalinhoz. Szebb hölgyet az országban senki sem nevelt. Nagysád igenis kegyes, válaszolta megszólított örömragyogó arccal, de ugyan nem méltóztatik csak egy keveset kóstolni a mazsolaszőlő süteményből. Teljes lehetetlen. Vagy egy fánkból nem győzök, kedves nagysám, sóhajtott a nádor. Bizony éhen fogunk maradni, sürgeti az előbbi. A nádor elmosolyodott. A Fruzsina kisasszony nényétől a nyájas házi asszonykodást is megtanulta. Ártándihoz megyek lakni vénnapjaimra. Nagysád, mindig víg, mindig elmés, mondta az előbbi. Remélem, kisugom meg fogja érdemleni nagysád jó véleményét. Gyönyörű hölgy, szólt ismét az öreg nádor, ki a jó Malvoisier által megifjodva érezi magát. Szinte irigylem e fiú sorsát. Az ország legszebb leányát ő viszi haza, és hozzá Telegdi István gyermekét. Igaz, szólt itt Bebek Katalin másik oldalán Zápolya János, de nincs is az országban ifjú, ki így szerencsére érdemesebb volna. Már az igaz, vágott szavába Katalin, Pálnál jobb, nemesebb lelkű ember nincs a világon. Nagyságtok talán nem is tudják, hogy milyen gyönyörűen viselte magát megmentésünknél. És Katalin újra elkezdé beszélni az egész történetet. Hogy Ártándi bátor legény, azt az egész világ tudja, szakítá félbe a szólót Perényi, ki magán kívül mást dicsértetni, hallani nem szeretett. Azonban, aki oly mátkáért küzd, mint ő, az, ha gyávának született volna, is bátorrá válik. kit ne lelkesítene fiatal korában a szerelem? Nemes tettekre. Nagyság csalódik, mondta Katalin, a szerelemnek néha egészen ellenkező hatása van. Éppen házunkban láttuk az esetet. Nagyságod ismeri az író Deákot, kit szegény sógorom házában neveltetett. A fiú becsületes volt, legalább annak tartottuk, és aljas születése mellett is teljes bizodalommal viseltettünk iránta. S mi történt? A szerencsétlen beleszeretett Fruzsinába is szarnyatekké válik. Hogy hugomat hatalmába kerítse, nincs gonosz tett, melytől visszaijedne. Megtámadhatja a pesti lázadók által kerti lakásunkat. Fruzsina még most se hiszi ezt, de nincs semmi kétségem. Magától Borremisszától tudom, hogy az alávaló a parasztok szándékait már aznap reggelén, midőn házunk megtámadtatott, ismeri. S miért nem tudósított felőle, hogy biztosságunkról gondolkozhattunk volna? Az öreg Ártándi Tamás, ki zápolya mellett ülve beszélgetést hallgatá, itt Orbán vétke iránt kételjét jelenté ki, miután felfogása szerint mindaz, mit a szerencsétlen ifjú később a hölgyek megmentéséért tett, ellenkezőt látszik bizonyítani. Borremissza e tekintetben velem egyetért, folytatá, csak tegnap mondta, hogy a szegény íródeáknál soha jobb és becsületesebb fiút nem ismert. Már akármit mondjon Borremissza őnagysága, igen csalódik, ha Orbánt ártatlannak hiszi, viszontzá hévvel Katalin. Éppen az, mit megmentésünkre tett, bizonyítja gonoszságát leginkább. Orbán azáltal, hogy minket így roppant veszélytől megmentett, érdemet akart szerezni magának, miáltal Fruzsina szerelmét elnyerje. Az egész hosszú út alatt ez volt szándéka. Ezért vezetett később, midőn Temesvárhoz közelítünk, nem a városba, hanem testvéréhez. Ezért nem engedi, hogy rejtekünket elhagyva Erdélybe, vagy később csak zápolya önadsága táborába vonuljunk. Az alávaló mindig azon reménnyel kecsegteti magát, hogy végre hugom szerelmét mégis elnyeri. S midőn a remény eltűnt, s Fruzsina szerelmét, mint hozzá illett méltó megvetéssel visszautasítá, akkor a szörnyeteg egyenesen elment Dózsához, ránk hozta cimboráit, és segítségükkel Fruzsinát arra kényszeríté, hogy magát vele az iszonyú ceglédi plebános által megeskedtesse. A dolog oly világos, hát minden gyermek átláthatja. Megvallom, szólt közbe itt zápolya, alig foghatom meg, miért ellenezte Pál, ki a diáknak minden gonosz tetteit ismeri, hogy legalább holt testével érdeme szerint bánhassak. Így ember nem érdemel egyebet, mint hogy csontjai az akasztófán száradjanak el. Nemes lelkűség, nagyságos uram, válaszolt Katalin, nemes lelkűség, minőre csak Pál képes. Nem bánt-e szint úgy száleresivel, ki házunkat feldúlatta, s ki életét nagyságot kegyessége után csak az ő közben járásának köszönheti? Igazság, mondta az előbbi, nem ismerek nemesebb lelkű férfiút Pálnál. Ami a diákot illeti, ennyi gonoszság csak nem képzelhetetlen. Nemesben az, mondta Katalin sóhajtva, parasztól minden kitellik. Mindig mondám szegény sógoromnak, hogy meg fogja bánni kegyességét, melyel egy jobbágy fiú iránt viseltetett. A szerencsétlen nem hitt szavamnak, pedig örökké igaz marad, a vér nem csal. Valóban nemes tetteket, minő például Ártándi Pálé, csak nemestől várhatunk. Míg az asztal ezen részén így beszélgetések folytak, és az öreg Ártándi Tamás fia dicséretére örömében szívét szorulni érezi, addig az egész teremben mindig vígabb zaj terjedett el. A magyar lakomának fő fűszere a pohár köszöntés került szőnyegre, s felhívva sokaktól a fiatal váradi püspök emelé első poharát a boldog pár egészségére. Általános volt a taps, mely a lelkes köszöntést követi. Az öreg nádor szemében örömkönnyek ragyogtak, az öreg Ártándi Tamás reszketve emeli kupáját, s ki itt a végső cseppig oly boldognak érezi magát, mintha Mátyás király ülne még mindig magas trónusán. Pál fölkelt, hogy barátját köszöntse, és a szépen rakott beszédben, mint így alkalomhoz illik magát, ezentúl minden jelenlevők hajlandóságába ajánlva, midőn az e pillanatban támadt csend között egyszerre hangok ütötték meg fülét, melyeknél a szó elakadt ajkain. Újjaj nekem, te elhagyál, s mintha a nap nyugodni száll, éjfötte létemet. Szerelmed mindenem vala, s egy napnak nincs két hajnala, a szív egyszer szeret. Az ének, mely az ablakon át az utcáról felhangzott, mélyen hatott mindenkire. Senki sem ismeri az énekes, de a szavak bús értelmes, a tiszta női hang, mely e szavakat elzengé, nem hagyott senkit érzéketlenül. Ugyan ki lehet ez, ki e napon így szomorú énekkel közelít házunkhoz? Kérték Katalin. Egy pár szolga az ablakhoz ment, és kinyitva azt kinézett. Kün minden sötét volt, az énekes úgy látszott már eltávozott, s mint hogy e ház kapuja az utcáról, hol az ének hallatszott, ellenkező oldalon vala, nem is volt utolérhető. Rendes dolog, mondta Katalin, nem adnám sokért, ha tudnám, ki lehetett ez. Kár rajta töprenkedni, szólt jókedvűen Ártándi Tamás. Jó csak az, hogy az ének a jelen alkalomra jót jelent. Ha a szív csak egyszer szeret, annál jobb, hisz fiam s Fruzsina mi mást kívánnak. Pál első pillanatban, midőn Klári szavát hallá, elhalványodott. De a közfigyelem az énekre fordulván senki sem vevé észre változását. És mihelyt az első meglepetés elmúlt, erőt vett magán, s ám bár reszketve, mint mindenki szerénységének tulajdonított, fölemelé poharát, és felköszönti ezt a jelenlevők egészségére. Szavát harsogó éjjel követi. Minden jelenlevők közül csak Fruzsina vevé észre a változást, mely az ismeretlen énekes szavára Pál arcán mutatkozott, midőn köszöntése után leült, kérdezé tőle megindulása okát. S bámulhatja-e, Fruzsina válaszolta kérdezett érzékenyen, ha oly véghetetlenül boldogítva a szerelem által, a szerelem keservei iránt közönös nem lehetek. A szerető hölgy megelégedette válaszával, és a teremben nem volt senki, ki a leírhatatlan kint, melyen Pál lelke egy pillanatig keresztül ment, sejdítette volna, s midőn, hogy magát erről meggyőzze, a teremben körültekintett, szeme csak résztvevő vagy oly arcot látott, melyen sorsával irítség valaki fejezve. Egy volt, ki e tekintetben kivételt képezett, Farkas. Szemei szomorúan fügtek urán, és midőn Pál tekintete a társaságon végigfutva szolgájának elégedetlen, csak nem feddő kifejezését észrevevé, megszégyenülve tulajdon cselédje előtt lesüté szemeit. A zaj azonban és barátainak éjjelzése hamar eltünteti a rövid kellemetlen benyomást is. Éljen Ártándi Pál! Hangzott át ismét a másik szobából. Az ország legboldogabb férfia, éljen! A teremben lelkesedve ugyanez szavak ismételtettek, s Pál megelégedve hajlongott az üdvözlők előtt. Igen, ez ország legboldogabb embere, sóhajtott Farkas, midőn a termet szomorúan elhagyá, ha szíve volna. Én lemegyek a cselédekhez, és az öreg szolga, odahagyva a fényes termet, lement hasonlói közé, és soká tartott, míg a jó bor és a társaság jó kedve Klári szomorú képét elűzte fejéből, és homlokának komor redőit elsimítá. És mi történt Klárival? Miután apját a temesvári börtönből megszabadítá, a szerencsétlen leány vele Pestre ment, hol Ambrusnak jobb időből még nehány követelései, melyeket mielőtt távozik behajtani kívánt, és egy pár régi barátai maradtak, kiket búcsú nélkül elhagyni nem akart. Titkon jött, és csak kevés napokra. De ennyi szenvedés a már idős férfiúnak megtörte erejét. Alig vala Pesten, midőn megbetegedett, s egy hajdani szomszédjának házában rejtve útja folytatásában 2 hónapnál tovább akadályoztatott. Nehéz volna leírni, hogy mit szenvedett Klári ez idő alatt. A világon nem volt hely, hol magát boldogtalanabbnak érezte volna, mint itt. Élete legszebb és legkínosabb emlékei között, és úgy látszott, mintha a sors épp e városban akarná őt megfosztani az utolsó lénytől is, kinek szeretete által magát az élethez még láncolva érezé. Végre gondos ápolás alatt apja felüdült és útra készült. Ekkor hallá Klári véletlenül, hogy éppen azon estén, melyre elutazásuk határoztatott, Telegdi Fruzsina és Ártándi készfogója ünnepeltetik, és szívének égő fájdalma, melyet apja fölötti aggodalmai egy ideig háttérbe szorítának, újra egész erővel feltámadt. Nem állhatott bosszút azon, ki egész élete nyugalmát dúlta fel, legalább egy keserű cseppet akart vegyíteni örömeinek kejhébe, és addig kérte apját, míg az vele a kivilágított ablakok alá ment, és elvárta, míg leánya a kedvező pillanatot, hol a teremből lehangzó lárma elhallgatott, megragadva, a rövid énekét elzengheti. Miután egy kívánat teljesítetett, Klári úgy látszik, nyugodtabban érezi magát. És apa és leány könnyű útipoggyászokkal vállaikon hallgatva hagyják el a várost. Az út rögös volt, és az öreg száleresi elgyöngülve hosszú betegsége által egy félórányi járás után fáradtnak érzi magát. Vándoraink az út mellett egy kőkereszt lépcsőjén ültek, lemelyet Szent Pál nem messze fekvő zárdájának szerzetesei ájtatott zarántokok számára állítattak itt fel. Nappal e helyről a szemnek bájló kilátás nyílt. Körös körül sűrű erdőség, mely között balról a nagy kolostor magas tornyai látszának, elől lassan leereszkedve kertekkel takart völgy, melynek hátterében Buda, és rajta túl a pesti rónaság látszik. Most a felhők között bujdosó félhold kétes világot terjesztett a vidékre, és csak a távolban feltűnő fénypottok intének a város, amelynek körrajzát az éj fátyola eltakará. Szomorú és elhagyatott vala minden. A fák között őszi szél süvöltött, és az úton elszáradt levelek szállongtak körül. A vándorok nem szóltak. Mély gondolatokba merülten ültek ott, mindkettőnek szemei a városnak egymás után eltünedező világain fügtek. A fájdalom, mely lelkeiket tölté, azokhoz tartozott, mikről szólni nem lehet. Sokáig ültek így. Végre Száleresinek eszébe jutott, hogy menni kell. Kezébe véve vándorbottyát fölkelt. Mindenható Isten, szólt sóhajtva, hogy erre kell jutnunk. Előttünk fekszik a város, melyben házunk áll, és egész életemet, mint becsületes ember töltém, és nem szabad visszatérni körébe. Számkivetve kell bolyonganom, és nincs hely, hol vén napjaimra fejemet lehajthassam. Klára nyájas szavakkal vigasztalá apját. Szegény leány, mondá Emesz, s te is meg fogod osztozni bajaimat. Velem jössz nehéz vándorlásomon, a köves út meg fogja vérezni lábadat, a hideg őszi szél megbetegít, és én nem segíthetek rajtad. Számkivetve vagyunk, szegény lány, s az, ki csendes boldogságunkat feldúlta, tisztelve mindenki által örömök között folytatja napjait. Ó, nincsen igazság a nap alatt. Az emberek fölött nem Isten gondviselés, hanem vak, kérlelhetetlen sors uralkodik. Ne szitkozódjál Istened ellen, Száleresi Ambrus. E szavak, melyeket egy mély férfiank háta mögött kimondott, félbeszakíták Száleresi panaszait. Mind ő, mind leánya ilyetten megfordultak, és egy magas alakot vevének észre, mely anélkül, hogy általuk észrevétetett volna, másik oldalról a kereszthez közelített. A férfiú, mennyire a gyönge világnál, melyet az éppen felhőkkel takart hold a tárgyakra vetett kivenni lehetett, barátköntösbe vala öltözve, arcát csukjája takarta. Azt hiszed-e te, folytatá az idegen, mert az isteni igazság rejtélyes utait gyönge emberi eszeddel felfogni nem vagy képes. Ez igazság nem létezik. S mert a gonosznak útai símáknak látszanak, s a jobb ember ezer nehézségekkel küzd. Mert annak láthatára derült, s ezért sokszor dicsőség, az erény, trágalom várja az emberek között. Te az örök igazságon kételkedel. Várd be a jövőt, s látni fogod, hogy a síma út a bűnöst csak vesztéhez vezeti. Hogy a dicsőség csak azért emeli fel nevét egy pillanatra, hogy annál inkább érezni tanulja a szégyent, mely reá később vár. Várd be a jövőt, Száleresi Ambrus, és az meg fog bosszulni elleneiden. A legigazságosabb ügy, a legjobb ember legyőzethetik az élet küzdelmei között, de kik azt legyőzték, nem fogják élvezni diadalukat. Ki vagy? Kérdés Száleresi bámulva. Nem ismersz, mondta Emez csukjáját visszavonva. Hőrinc! Kiállta Ambrus és Klári egyszerre midőn az éppen fellegek közül kilépő hold világításánál halvány arcát megismerék. Igen, az vagyok, szólt Lőrinc. Az úr eddig csodálatosan megmentett annyi üldözés között, hogy a munkában, melyre meghívott, tovább fáradjak. Az út, melyen azt eddig tevém, nem vala az, mely célhoz vezethet. Az igazság diadalát nem vad erőszak fogja kivívni. A nép szabaddán nem válhatik, míg azt lelki sötétség fogja körül. De ne hidd, hogy azért reményeimről lemondék. A magas cél, melyért e szív dobogott, azért, mivel el nem érhetém, még nem elérhetetlen. Nagy volt, azért látszék oly közelnek. De meg vagyok győződve, hogy az emberi nem, ha századok után is el fog jutni oda, s dolgozni, hogy e pillanat mielőbb eljöjjön, ez feladata életemnek. Isten képmására teremté az embert. Hogyan legyen, hogy a világból, mely fölött az ember uralkodik, az isteni igazság örökre kizárva maradjon? Isten veled, Ambrus! Lőrinc! Lőrinc! Kiállt a Száleresi, ki vele még tovább akart szólni, de a jövő pillanatban Lőrinc eltűnt a fák között, és utasaink mély gondolatokba merülve rendkívüli férfiú fölött szintén tovább folytaták útjukat. Se Lőrincnek, se Száleresinek és leányának híre nem hallatszott többé e hazában. Vége.